Mindenható Istenünk, Urunk, kérünk és fohászkodunk hozzád ezért a ma estéért. Megköszönjük hálás szívvel az eddig ajándékaidat, megköszönjük azt, hogy mindig Istenünk voltál, és mi mindig a te választottaid. Megköszönjük, hogy ígéddel jössz hozzánk, és tanítasz bennünket az életnek a dolgaira. Segíts, hogy lehessünk jó tanítványok. Tanuljuk meg mindezt, ami szükséges ahhoz, hogy neked tetsző életet éljünk, hogy bőségben legyen rajtunk a te áldásod, a te szentséged, megmutathassuk a te világosságodat mindazoknak, akik keresnek téged, hogy ami segítségünkkel hozzá találjanak. Köszönjük, hogy eszközül választottál bennünket, kérünk, tisztíts meg, szentelj meg minket önmagadnak. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. A 42. Zsoltárt olvasom. A 42. Zsoltárnak mind a 12 versét. A karmesternek, Kórah fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyakozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához. Hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggett el lelkem? Miért háborodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsüggett a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről, a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiállt zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket a számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha a csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim. Mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Kedves testvérek, Bőjt első vasárnapja van délután. Kicsit gondolkozzunk el azon, kicsit morfondírozzunk azon, hogy tulajdonképpen mi is az a bőjt. Nagyon egyszerű, nagyon ismert és mégis nagyon kevéssé élt tanítást ad át nekünk az Isten a bőjtről az Új Szövetségben, Jézus tanításaiban, amire el is fogunk érkezni, hiszen Máté evangéliumának a hegyi beszéd részét vesszük most sorba délelőttünként, és ugye a Máté evangélium a hegyi beszéd a Máté 5-6-7. És a Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezetében, ugye az 5., 6. Jézus rendkívül pontosan tanít a bőjtről. Meg kell mondani azt, hogy a farizeusok azt mondták Jézus tanítványai, hogy ők nem bőjtölnek, de majd erre is ki fogok térni, hogy ez miért van. Ettől függetlenül Jézus pontosan tanít a bőjtről. Nos, mi is az a bőjt? Először is pontosan tisztázzuk azt, hogy mi nem a bőjt. A bőjt nem jelenti azt csupán, hogy egy ideig nem veszünk magunkhoz ételt vagy táplálékot. Mert nem veszünk magunkhoz, de nem csupán ezt jelenti. Tehát nem az, hogy most egy ideig nem eszünk. Azt koklalásnak nevezik. esetleg fogyókúrának. De az önmagában nem a böjt. A böjtölés nem is valami olyasmi, amit mondjuk valami fanatikus társaság művel, egyénenként vagy tömegenként, amivel megkülönbözheti magát a többi embertől, vagy éppen arra való, hogy fanatikus módon megkülönböztessük magunkat másoktól. Tehát ez nem a böjt. A böjt nem erre való. Ezeket nagyon jól véssük az eszünkbe, tehát nem koplalás, és nem is fanatizmus, tehát nem arra való, hogy valaki belehergelje, vagy belelovalja magát valamibe. A böjt nem az, amit a szerzetesek csinálnak egy világtól elzárt barlangban. Mert hallottunk, olvastunk ilyeneket, hogy a szerzetesek böjtölnek. A böjtnek a gyakorlata az nem vonatkozik, nem korlátozódik kizárólag szolgálókra vagy különleges alkalmakra. Tehát ez mind nem a böjt. Fogalmazzuk meg egyszerűen, hogy mi a böjt. A böjt a tápláléktól való tartózkodás. A tápláléktól való tartózkodásnak az a fajtája, amelynek szellemi céljai vannak. Szellemi lelki céljai vannak, és mindig a böjtölés, az mindig az Istennel való kapcsolatnak egy természetes alkotó eleme. Tehát mindig ott van az embernek az Istennel való kapcsolatában. Hogy Dávidnak a 42. Zsoltárját olvastuk, szenvedélyesen könyörög Istenhez, és ugye azt olvastuk, hogy könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal. Gyakorlatilag ez egy olyan kapcsolatra utal, vagy mutat a Zsoltár író, ez a Dávidnak a, egy olyan lelki állapotára és lelki kapcsolatára, ami olyan bensőségesebbé teszi az ő beszélgetését, az ő kapcsolatát az Úristennel. Amikor néhány napra kiiktatod az életedből az ételt, ennek a világnak a dolgait, vagy azt, amit nagyon szeretsz csinálni, az azt eredményezi, hogy valamilyen különleges módon fogékonnyá válsz az isteni világra, fogékonnyá válsz a lelki-szellemi dolgokra, ahogy a 42. Zsoltárban, hogy a régi fordítás azt mondja, hogy örvény, örvény hív elő, mondja Károli. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen lelki mélységekbe mész, a lélek lelki mélységeinek örvényei előhívják az isteni világ, a szellemi világ mélységeinek az örvényeit. Dávid böjtölt, mert az Isten iránti éjségei szomjúsága nagyobb volt, mint az étel iránti éjségei szomjúsága. Tehát vágyott az Istenre, és ennek eredményeképpen eljutott arra a pontra a testi próbák között, amikor a lelkének a legményéből, az egész szellemiségének a legményéből tudta megszólítani és előhívni Istennek a mélységeit. Ha csak egy pillanatra is meg tudjuk tapasztalni ezeket a kapcsolatokat, ezeket a mélységeket, akkor már nem fogjuk megkérdőjelezni ezt, vagy akkor már gyakorlattá is, mindennappá is, hát nem is mindennapossá, de rendszeressé válik számunkra is, és a mi életünkben is a böjt, mert megértjük, hogy ez az Atyával való kapcsolat része, az Istennel való kapcsolat olyan mélysége, ami rengeteg áldást, számtalan áldást tud az ember életébe juttatni, meg tudja változtatni az egész világnézetünket, az egész habitusunkat, hozzáállásunkat, nézőpontunkat meg tudja változtatni a dolgokhoz. Hogyha egy kicsit belemegyünk, talán egy picit lehet, hogy még ma este is, de majd elérkezünk a Máté evangéliumának a hegyi beszéd részeiben, arra a részre, amikor majd a böjtről beszél Jézus, ugye amikor böjtöltök, mondja a Máté 6-ban, akkor is majd újra elővesszük, hogy rájövünk arra, hogy mennyire mi reformátusok különösen, mennyire méltatlanul elhanyagoljuk a bőtnek a jelenlétét az életünkben. A Prédikátor könyvében azt írja a Szentírás, a Prédikátor 4.12-ben, ezt lelkész kollégám Antilla tudná jobban, hogy a hármas kötél nem szakad el. A hármas kötél nem szakad el, ezt ugye esküvői példára szoktuk használni legtöbbször, hogy ott van ugye a férfi, ott van a nő, és hogyha ebben a közösségben ott van az Isten is, az hármas kötélként fonódik egymásba az élet során, és így nem szakad olyan könnyen el. Azonban, hogyha gyakrabban olvassuk a Bibliát, különösen most, hogy ezt a hegyi beszédet olvasom gyakrabban akkor, és olvastam erről könyvet is, egyébként nem hoztam be, de nagyon jó könyv van a bőtről is. Azt teszem észre, hogy ez a hármasság, ez megjelenik a hegyi beszédben. A keresztény életnek van egy keresztény életvitelnek, van egy ilyen hármassága. Vannak olyan alapelvek, amelyek hát ellent mondanak a világ alapelveinek. Nem olyanok, mint a világ alapelvei. Tehát Jézus nem azt mondja a tanítványoknak, hogy úgy éljetek, úgy viszonyuljatok, hanem teljesen más alapelveket fogalmaz meg, és ebben benne van egy ilyen hármasság a hegyi beszéd 6. fejezetében, amikor a keresztényeknek a mi feladatainkról beszél az Isten, Jézus Krisztus, akkor azt mondja, hogy amikor adományt adtok, akkor, és akkor lefejt, hogy csináljátok, amikor pedig imádkoztok, akkor, és akkor elmondja, hogy hogyan imádkozzatok, aztán pedig amikor böjtöltök, akkor. Tehát úgy érzem, hogy a böjtölés ugyanolyan része a keresztény életnek, mint az imádság és az adakozás. Az Istennel való kapcsolat része és az életbeli feladatok elvégzésének a része. Hát az imádkozásra szoktunk figyelni, ugye az minden keresztény ember imádkozik, még a nem keresztény is imádkozik, hogyha zuhon a repülő, de azért imádkozni szoktunk. Adakozni szoktunk, minden keresztény ember adakozik, a nem keresztény emberek is adakoznak, hogyha jön egy cunami vagy egy vörösiszap katasztrófa, akkor úgy megnyílnak a lelki kicsit, hogy is mondjam, csak ilyen lelkiismert furdalástól terhelt lelkek és pénztárták, és akkor így adakozunk. De böjtölni igazából a keresztény ember tud tudatosan böjtölni, ha csak nem veszem ide egy kicsit valamilyen szinten, bár ők nem lelki vonatkozásba tudnak idézőjelben böjtölni a sportolók, vagy különböző teljesítményorientált életet élő emberek. Tehát a keresztény embernek, tehát nekünk van egy hármas kötelességünk, adakozni kell, imádkozni kell, és böjtölni kell, ezt mondja Jézus. Amikor a Prédikátor könyvében olvasjuk ezt a részt, hogy a hármas kötél nem szakad el hamar, akkor valami olyasmire asszociálok, hogyha ez a hármas kötél a keresztény ember életvitelének ez a fajta hármassága, akkor rögtön adja magát a magyarázat, hogy ha így folytatod az életedet, akkor az Isten különlegesen erős, stabil életvitellel tud megáldani, olyan életvitellel és olyan élettel, amely nem szakad el könnyen. Ezt nem tudom most másképp magyarázni. Ami nem törik meg, ami nem törik el, ami áldásokat kap, ami 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem, ahogy ő Jézus mondja. Sőt, igazából még ettől is tovább megy Jézus, amikor azt mondja Máté 17.20-ban a keresztény embernek, aki a keresztény életet viszi, keresztény életvitellel él, hogy semmi sem lesz lehetetlen nektek. Tehát a keresztény életvitelben, hogyha figyelmet folytunk a feladatoknak erre a hármasságára, akkor azt mondja Jézus, hogy semmi sem lesz lehetetlen nektek. Össze lehet ezt kapcsolni egy kicsit. Érezzük meg, hogy ebben van egy olyan van egy olyan lehetőség, ami egy különleges áttörést villant föl előttünk. Az életünkben olyan áttörést, amit már lehet, hogy nagyon régen szeretnénk elérni. Szeretnénk valami különleges áttörést megtapasztalni az életünkben, de még nem tapasztaltuk meg. Lehet, hogy azért nem tapasztaltuk meg ezt a nagy áttörést az életünkben, mert még nem bőtöltünk. Ugye 30-szor, 60-szor, 100-szor annyi. Ezt a Máté 4:8-ban és ugye a 4. fejezet 20. versében mondja Jézus a termésre, a búza termésre, hogy hogyan hozzunk termést, hogy milyen termést hoz az, aki. És akkor elgondolkozok rajta, hogyha amikor imádkozunk, ugye, ha imádkozunk, és akkor betartjuk azt az útmutatást, ahogyan imádkozni kell, ugye mi atyánk, meg amikor imádkoztok, akkor hogyan imádkoztatok, akkor Isten adja a 30-szoros termést. Aztán, hogyha ehhez hozzávesszük az imádsághoz, hozzávesszük az adakozást, tehát az imádság és az adakozás is annak a bibliai tanításnak a megfelelő részén, megfelelő módon van jelen az életünkben, tehát és az adakozásnak is megvannak a maguk ige helyei, tehát hogy hogyan, milyen adakozási formák vannak, mi az Istené az életedben, mi a tiéd, azt hogyan kezel, tehát hogyha ezt úgy, és ahogy ugye Jézus tanít, hogy hogyan adakoz, tehát hogy tudja a jobb kezed mit csinál, vagy a bal kezed mit csinál a jobb, tehát ezek a nem öncélú vagy önmegvalósító adakozások, hogy ez magunkat piedesztál remélő adakozások, hogyha imádkozunk, és hogyha adakozunk, ha ez is megvan, akkor rögtön szerintem pillanat, hogy 30-szor, 60-szor. Tehát most már ha kettő megvan, akkor 60-szoros áldás. És akkor, hogyha gyakorolnánk a bőjtöt is, mellé, akkor ott van a 90, vagyis hát a 100-szoros termés. Biztos vagyok benne, hogy van valami összefüggés ezek között, a dolgok között. Gyakoroljuk az adakozást, gyakoroljuk az imádságot, és gyakoroljuk a bőjtöt, akkor az segít abban, hogy 100-szoros termést hozzunk. Lehet, hogy itt egy picit érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy milyen áldások, tehát mik nem szabadultak még fel az életünkben. Istennek biztos, hogy terve van az életünkkel, biztos, hogy vannak elkészített áldásai, vannak elkészített csodái az életünkben, és csak még nem szabadultak föl, mert nem szabadítottuk föl ezeket a mély erőket az Istennel való kapcsolatunkban, mert lehet, hogy még hiányzik valami. És hiányozhat az adakozás is, hiányozhat az imádság is, de hiányozhat a bőjt is. A bőjtől is. Máté leírja a 17. fejezetében, Máté 17-ben, 15-16. Versekben azt a történetet, amikor jön egy apa, akinek van egy fia, aki tehetetlenül nézi, hogy a fiát megszánt egy gonosz lélek, és le is írja, hogy súlyos epilepsziaszerű rohamokban van néha ez a gyerek, ami tűzbe, vízbe veti. Olvastuk, hogy nagyon-nagyon sajnálja a gyerekét, és nagyon fáj neki, hogy milyen állapotban van. És ahogy idősödik, még súlyosabbak lesznek ezek a rohamok. Ilyen öngyilkosságnak a szellemei kísérti az életét, és egyre életveszélyesebbé válik ez a helyzet, elviszi, mindent megpróbál, és aztán elviszi a tanítványokhoz is. Jézus éppen nincs ott Péterrel, Jánosra és Jakabbal, fent van a hegyen. Mikor visszaérkezik, nagy sokaságot lát, mert nem tudják a tanítványok kivízni belőle a lelket. Oda megy Jézushoz az apa, és akkor mondja, hogy könyörülj rajtam, mert fordulós és helyetlenül szenved, mivel gyakorta esik tűzbe és gyakorta vízbe. És elvittem őt a tanítványaikhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Fontos, hogy nem tudták őt meggyógyítani. És akkor olvasok, hogy odafordul a fiúhoz Jézus, megdorgálál, a lelket, és kimegy belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek még abban az órában. Mi a különbség? Mi a különbség Jézus és a tanítványok próbálkozása között? A Máté 10.1-ben azt olvassuk, hogy ez a 15. fejezet előtt van, hogy kiküldi Jézus a tanítványait, akkor nekik ad hatalmat. Hatalmat ad a tisztátalan lelkek fölött, és mikor visszajönnek, örvendezve mondják is, hogy Mester, engedelmeskedtek nekünk, meg tudtunk gyógyítani embereket, és ki tudtunk küzdni démonokat, tisztátalan lelkeket. És pontosan ezt akarják a tanítványok is tudni, mikor meggyógyítja Jézus a gyereket, hogy Mester, miért nem tudtuk kiűzni? És azt mondja Jézus, hogy a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom nektek, hogyha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig nem megy, pedig ki nem megy, hanem a könyörgés és böjtölés által. Ez egy nagyon fontos mondat a végén, mert rávilágít néhány dologra, sokszor el kell olvasni, én is szolgáltam már erről az igeszakaszról, meg olvastam magyarázatokat többet, ugye mindegyik a hitre koncentrál, és a hit körül forog, hogy a ti hitetek miatt. Ugyanakkor a hit az nem más, mint a keresztény életgyakorlatnak a lelki oldala, tehát a keresztény életgyakorlat, az élethitel, az a hitből fakad, a keresztény látás. Illetve a másik oldala pedig az, hogy Jézus azt mondta, hogy semmi sem volna lehetetlen nektek, hát hogyha ez rendben lenne, akkor semmi sem volna lehetetlen nektek. Meg lehet itt állni, mert ez igaz, de Jézus azért ettől szerintem többet akar üzenni ebben a történetben is, és ez valószínűleg hiszem, hogy a böjtöl is kapcsolatos, mert nem mondta volna a végén, hogy nem megy ki, csak böjtölés és imádkozás által. Amikor teljesítjük a kereszténységnek ezt a hármas elköteleződését, hármas kötelességét, akkor, tehát imádkozunk, adakozunk és böjtölünk, akkor Isten megjutalmaz. Nyilvánosan. Tehát amikor azt mondja Jézus, ezek mind olyanok, amikben van titkos belső dolog, az imádságban is, a böjtben is, és az adakozásban is, ott van benne, hogy belső szobába, ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal, és ne lássák rajtatok az emberek, hogy böjtet. Ezek mind olyan titkos dolgok is belül, tehát a lélek mélységeire utalnak, pedig gyakorlat. Azt mondja Jézus, hogy akkor nyilvánosan megjutalmaz titeket az Isten. Amit titkon tesztek, azt Isten, az Atya megjutalmazza nyíltan. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben az evangéliumi részletben a pedig szócska nagyon fontos, hogy ez a fajta pedig ki nem megy, hanem a könyörgés által. Mert nem tudjátok kiűzni, pedig nektek semmi sem lenne lehetetlen. Hiszen én mondtam, én nem mondok hülyeséget, gondolja Jézus, vagy mondhatná hozzáfűzve. Tehát ott van a pedig, ez a pedig nem volna lehetetlen nektek, pedig semmi nem volna lehetetlen nektek, hitre van szükségetek, hitre, mert ez a hit, ez néha megfogadottan egy kicsi kis magocska, ugye? Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag mag. Ez egy kicsi magocska ez a hit, ami hogyha felnő, termést hoz, 30, 60, 100 annyit. Imádság, adakozás, böjtölés. A hit magja, ami az Isten áldását hozza gyakorlatban az ember életében, ennek a hármas keresztény élet vitelnek vagy gyakorlatnak a fényében érthető itt is. Jézus, ugye mondhatjuk azt, hogy hát jó, 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 de Jézus azért mégiscsak. Tehát Jézus nem böjtölt. Jézus nagyon sokat böjtölt. 40 napon keresztül böjtölt. Éppen Samuel volt 40 napig a pusztában. Ez a fajta pedig ki nem megy, hanem könyörgés és böjtölés által. Ő nem kér olyat a tanítványoktól, amit ő maga nem csinál meg. Ha Jézusról feltételezzük, hogy Isten fia volt, akinek minden lehetséges, akkor meggondolhatjuk, feltételezhetjük azt, hogy hát neki nem kellett böjtölnie ahhoz, hogy ezt a démont ki tudja űzni, könnyű neki. De nem így van. Annyira alázatos az Isten Krisztusban, hogy megteszi. Tehát még ő maga is megteszi a böjtöt. Tudja, hogy kell a példamutatás, sőt a saját életében is szükséges ez, mert vannak olyan lelki erők, vannak olyan szellemi erők, mondhatnám azt is, hogy transzcendens erők, amelyek csak így hozhatók mozgásba. Hogyha ez a hármasság megvan az ember életében, és abban is nagyon fontos a böjt. Ezt hangsúlyozzuk, mert böjt első vasárnapja van. Tehát vannak olyan természetfeletti dolgok, amiket csak így tud az ember megélni, túlélni. Így tud mozgásba lendíteni. De ha Jézus életében így volt, akkor mennyivel inkább így kellene, hogy legyen a mi életünkben is. Azt gondolhatnánk, hogy igen, hát már túljutottunk ezen, nem a miénk. Ezek böjtöljenek a papok, a szerzetesek, böjtöljenek azok, akik szükségük van rá, vagy hát ez régen volt már, vagy hát jó, böjtöljön Jézus. De hát a tanítványok sem böjtöltek, igaz? Mert meg is kérdezik a Lukács evangéliumában a farizeusok, hogy hát Jézus a te tanítványaid miért nem böjtölnek? És akkor azért figyeljünk a válaszra, azt mondja Jézus, avagy böjtölhet-e? Böjtölhet-e a násznék, amikor velük van a vőlegény? Igen, ott van a vőlegény. És ezért nem böjtölnek a tanítványok. De azt mondja Jézus, és így folytatja a Lukács 5:34-35, eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban. Akkor majd böjtölnek. Akkor majd böjtölni fognak. Jézus nem várta a tanítványoktól, hogy olyat tegyenek, amit ő maga nem tesz, és ő maga meg is tette, azt sem várt el, hogy azokban a különleges napokban ők böjtöljenek, amikor a küldetését viszi, amikor tanítja őket 3 éven keresztül, de nem titkolta előttük, és soha sehol nincsen leírva azt, hogy most nektek nem kell böjtölni. Ez csak az ellenség mondja, a farizeusok, hogy nem böjtölnek. Hát ez egy olyan különleges időszak volt, amikor ott volt a szellemi, lelki táplálék kézzelfogható közelségben. Meg lehetett simogatni, lehetett beszélni vele, kezet lehetett vele fogni. Ott volt az Isten. Jézus Krisztusban ott aludt velük, ott élt, ott evett velük, és ez egy olyan erős immanencia, transzcendens megvalósulást, hogy ott nincs értelme akkor számon kérni azt a gyakorlatot. De Jézus tanít róla. Tanít, hogy hogyan imádkozz, hogyan adakozz, és hogy hogyan böjtölj. Ezért a Jézus keresztalála és feltámadás utáni időben, a Szentlélek korában ezt az életvitelt, az életformát igenis nekünk tudnunk kell, tanulnunk kell, és folytatnunk kell. Már csak azért is, mert azt mondja Jézus, hogy nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz mindenki, olyan lesz, mint a mestere. Tehát nem vagyunk mi többek Jézusnál, nem lehetünk kisebb igényűek sem az életvitelünkkel kapcsolatban, Jézus életvitelénél. Meg kell találnunk azt az utat, amelyen tudjuk őt követni. Még egy lényeges üzenet, amire fel kell hívni a figyelmet, nagyon fontos magunkban, másokban mindig mondjuk, hogy azért ennek vannak ajándékai. Hát ez nem csak egy olyan önkínzős, önsanyargató gyakorlati eszköz. Amikor adakozunk, amikor imádkozunk, akkor az természetes, és mondjuk is a hirdetésben, hogy fordítsa vissza az adakozását az Isten. Hallgassa meg az imádságát az Isten az imádkozónak. De nagyon fontos tudnunk, hogy ennek van jutalma. Ennek van megtapasztalása. Ezt meg lehet látni, ez valóságosan feltörhet az életünkben. A Dániel történetében látunk nagyon jó példát erre. Ugye Dániel, miközben Babilonban raboskodik, akkor bőjtől. Még hogyha ez csak bizonyos ételektől való megtartózkodást jelent is, tehát nem eszik húst és egyéb vonatkozott, le van írva milyen ételt, lényeges a hús. Ha ezt eszük, akkor ez egy bőjt, és amikor ennek vége, ez egy 3 hetes bőjt volt Dániel életében, akkor Isten nyilvánosan megjutalmazza. Azt olvassuk, hogy Isten a birodalom minden lakójánál nagyobb bölcsességgel áldotta meg Dánielt. A birodalom minden lakójánál nagyobb bölcsességgel. Megint a 10. fejezetben is olvassuk azt, hogy Dániel 3 hétig nem eszik bizonyos ételeket, és aztán azt olvassuk az angyalról, hogy amit Isten küldött, hogy Perzsia fejedelme ellen, tehát azért, hogy elveszem az ország, azt mondja, hogy feltartóztatta. Tehát a bőjtölés az Isten ítéletét feltartóztatta. Valahogy olyan erőket idéz ez a dolog bennünk, amiket elfelejtettünk. Amikre pedig nagyon nagy szükségünk lenne az életünkben, mert szükségünk van lelki támogatásra, szükségünk van úgymond egy nemevilági támogatásra is. Sokszor elfeledkezünk róla, mi reformációk kicsit racionálisak vagyunk. Persze jó ez a racionalitás, de hozzá kell tenni a lelki-szellemi hátteret is. És keresi Dániel is a válaszokat, keresi, kutatja, hogy mi lehet az oka, mi lehet a kiút abból a helyzetből, amiben vannak. És látjuk, hogy történik valami, amivel Isten megjutalmazza ezt a fajta keresést, ezt a fajta bőjtölést, az önmegtartóztatást. És én úgy gondolom, hogy ez mind csak a jéghegy csúcsa. Én magam életében is tapasztaltam meg a bőjtnek a következményeit. Az valami olyan érdekes dolog, hogy ahogy az ember elkezd belehaladni a bőjtbe, tehát, hogyha megtartóztatja magát különböző ételektől egy bizonyos ideig, úgy az első néhány nap nehéz, aztán indulunk befelé ebbe a mély szellemi kapcsolatba, és olyan sok minden olyan tisztává válik, hogy nem tudjuk aztán már szinte, hogyha akarjuk sem elengedni. Vagy nem megtapasztalni. Csak el kell kezdeni, és aztán végig kell vinni. És olyan érdekes dolog történnek közben és utána, amik egyértelműen mutatják azt, hogy ebben nekünk dolgunk van. Ezt nekünk tenni kell. Én is sokáig figyelmen kívül hagytam, nem értettem, nem is nagyon akartam művelni vagy csinálni azt, amit egyébként az evangéliumban Jézus nagyon konkrétan leír. Meg ugye ő nagyon sok helyen, meg a levelek, és nagyon sok helyen sok fontos kijelentésre, életviteli helyzetre, konkrét utalásokkal, meg a megváltásra, Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására összpontosítanak. Teológia és teológiai ismeret. Így van, ez a központ. Ez a legfontosabb dolog. Tudni, hogy Krisztus kicsoda, és tudni, hogy mit tett értünk. De mi már tudjuk. Erősödjünk meg benne, igen, erősítsük meg magunkat. Imádkozás által, böjtölés által és adakozás által. Ebben most a böjtölés a fontos ebben a vasárnapban. Válaszokat kapunk, hogyha kérdéseink vannak. Ugye például fiatalok, kivel házasodjak össze? Vagy mit tegyek? Vállaljam el, ne vállaljam el adott esetben egy munkát, vagy valamilyen megbízatást. Azt mondják, hogy imádkozz, és olvasd Bibliát. Így van. Imádkozz és táplálkozz az igével. Azt mondják, hogy adakozz, mert akkor ad az Isten. Van neki jobbakat is, meg válaszokat is. Igen. De lehet böjtölni is. Sőt, igazság szerint, amikor az ember valami olyasmit szeretne lélekben elérni, ami fizikálisan is fontos döntés, lelki válaszokat szeretne, akkor meg kell tisztítani a lelkünket ahhoz, hogy ezeket a válaszokat egyértelműen meg tudjuk látni. Mert gondoljuk végig, milyen nehéz volt régen megtalálni a Szabad Európa rádiót? Akkor tekergette az ember a rádiónak a hullámhoz változtató csavaróját. Miért? Mert rengeteg zavaró körülményt, zavaró adót állítottak rá. A lelki antennán pontosan ugyanilyen. A nagy ellenség, a gonosz, az rengeteg zavaró hullámot generál. Nem is kell nagyon nehéz törekednie, mi magunk is megtesszük ezt, csak belőle kicsit felerősítjük, mint egy relé. Ezeket a zavaró hullámokat, zavaró adásokat. A böjt segít letisztítani. Letisztítani az adást. Hogy hallott-e azt, és lehet, hogy van különleges képességed és érzésed, hogy a nagyvilág rohanásaiban is meghalt a helyes választ, amit sugároz az Isten. De nem erősebb, és mennyivel erősebb, és mennyivel tisztább, hogyha ha kitisztítod? Ha egy kicsit ráhangolod pontosan? Na, ez nagyon fontos, ebben nagyon segít a böjt. Olyan képes olyan helyekre eljutatni, gondolatokat eljutatni az eszünkbe, az agyunkba, a lelkünkbe, amelyek világosan közlik Isten akaratát. Hogyha bizonyságtétel lenne az életünk, és most tudnék valakit, mert tudok, csak nincs itt, aki konkrétan elmondaná, hogy neki a böjt milyen erőt adott, vagy mit adott az Isten a böjtön keresztül az életében, akkor biztos, hogy megdöbbennétek. Én magam is megdöbbentem azon, amikor ezt hallottam. Megdöbbentem, amikor elmondták. Nem gondoltam volna. Higgyük el, hogy nagyon nagy ereje van. Nagyon nagy ereje van. Valamikor csak ez hiányzik. 30-szor, 60-szor, 100-szor annyiban. Ha különleges és nagy áttörést akarunk az életünkben valamilyen területen, akkor lehet, hogy eddig csak ez hiányzott, hogy nem tudtuk megtenni. Hogyha gyógyulást akarunk, hogyha pénzügyi válságból szeretnénk kilábalni, hogyha, és még sorolhatnám, hogy mennyi lehetőség, vagy mennyi gond kavarod a fejünkben, ha mindezt úgy próbáljuk meg az életünkben helyre tenni, vagy megélni, hogy belevonjuk ezt a méltatlanul elhanyagolt és méltatlanul elfelejtett keresztény életgyakorlatot, akkor nagyon sok mindent talán új színben, vagy új oldalról láthatnánk meg. Van rá 40 napunk húsvétig. Próbáljuk ki. Próbáljuk meg, még csak a 42. Zsoltár tudom idézni, mert mindig ez jut eszembe, hogy a legmélyebb mélységből egy csodálatos találkozás, az Isten és az Isten lelkével való csodálatos találkozás válhat. Ne féljünk tőle. Ne féljünk a letisztult vonalaktól, a lelki mélységektől, a testi vonatkozásaitól. És próbáljuk meg így kérni az Istent. Azért a dologért. Van olyan az életünkben, ami csak Istennel megy. Vannak olyan dolgok az életünkben, ami Isten nélkül, az ő segítsége nélkül nem fog menni. Hogyha van ilyen, ha tudunk ilyenről, és még ezt nem tudtuk megvalósítani, vagy nem tudtuk megélni, pedig sokszor próbálkoztunk itt féleképpen, akkor próbálkozzunk meg most akár a bőjtel. Bőjtöljünk. Megfelelő, vannak különböző leírások a Szentírásban, hogy hogyan lehet, milyen módon. Találjunk egyet, és próbáljunk ki. Hogyha mindig az ige mellett Szentlélekkel elcsendesülve tesszük, meggyőződésem, hogy nem fog félrevinni bennünket, és meggyőződésem, hogy meg fogunk tapasztalni valami különleges tisztulást, és valami különlegesen mély, erős isteni jelenlétet, közelséget az életünkben. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, nagyon sokszor vagyunk távol tőled, pedig igyekszünk, kapálózunk közel kerülni hozzád, evezünk, lelkileg is, testileg is. És néha bevalljuk, hogy minden törekvésünk úgy tűnik kudarcot vallott, nem vagy közel, nem érezzük, nem halljuk üzenetedet, akaratodat, pedig mindent megteszünk. Imádkozunk és szolgálunk, adakozunk pénzzel és időnkkel, testi lehetőségeinkkel. Szolgálunk neked, és imádkozunk is. Valóban azt gondoljuk néha, hogy olyan sanyarú a sorsunk, hogy még bőjtöljünk is, azt már rég elfelejtettük. Mert úgy gondoljuk, hogy te kényszeríted bennünket nélkülözésre sok tekintetben, és igazából azt is gondoljuk, hogy a te távol léted is, te akaratod, mert te nem szólsz, és nem közöd magad velünk, és nem beszélsz velünk. Te kényszerítesz bőjtre. Tehát azért van, mert mi magunk soha nem bőjtöltünk úgy igazán. Segíts megérteni, megküzdeni, megharcolni ezt a feladatot is. Hogy igazán hármas kötél legyen, ami keresztény, tudatos életvitelünk, hogy legyen benne valóban az az imádság, aminek lennie kell, a szolgálat és az adakozás legyen valóban az, amilyennek te szeretnéd látni, és legyen bőjtölésünk, veled való kapcsolatunk tiszta hullámhosszain, ahol nem zavar semmi, legfőképpen mi magunk, mi kívánságainkkal nem zavarunk. A lélek hullámainak, hogy a mélységből mélység törjön elő, hogy a mi lelki mélységeinket, a te szellemi lelki mélységeit töltsék föl, és erősítsék meg, és adjanak olyan válaszokat, amelyekbe beleremeg a világ, amelyekben a mi világunk is beleremeg, és megértjük, milyen hatalmas vagy, és milyen ajándékokkal, milyen szabadítással tudsz megáldani bennünket. Elvisz olyan helyekre, ahová eddig nem jutottunk el, megnyílnak olyan ajtók, amik eddig nem nyíltak meg. Kérünk, segíts a veled való kapcsolatot így megélni, keresztény küldetésünket így beteljesíteni. Nekünk, szeretteinknek, egyházunknak, városunknak és magyar népünknek nagyon nagy szüksége van erre. Jézus Krisztus nevében kérünk, hadd most meg. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet fölül halad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.